Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa Berta Tibor atyát tábori püspökké nevezte ki. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Interjú az új kinevezett püspökkel. Próbatétel. Janka Ferenc atya elmélkedése Nagybőjt első vasárnapjára.
Berta Tibort tábori püspökké nevezte ki Ferenc pápa. Bíró László jelenlegi katonai ordinárius lemondását elfogadva, Ferenc pápa a február 18-án Berta Tibor prelátust, a katonai ordinariátus általános helynökét, a katonai ordinariátus püspökévé nevezte ki. Berta Tibor Kaposváron, Somogy megye központjában született 1966-ban. 1991-ben szentelték pappá, a Veszprémi Főegyház megye szolgálatára, majd a Kaposvári Egyház megyébe inkardinálódott. 1994-ben kezdte meg szolgálatát a katonai ordinariátusban. Tanulmányait a Temesvári Pelbárt Ferences gimnáziumban végezte Esztergomban 1980 és 84 között. Sorkatonai szolgálata után az esztergomi papnevelő intézetben tanult 1986 és 91 között. Papászentelését követően szolgálati helyei voltak Marcali, ahol káplánként dolgozott, a Kaposvári Székesegyház, ahol szintén káplánként teljesített szolgálatot, majd a katonai ordinariátus szolgálatába lépett 1994-től, ahol a katonai ordinárius titkáraként szolgált 1994 és 97 között. A katonai ordinariátusba 2009-ben inkardinálódott. Katonai rendfokozatait illetően 1994-ben kapta a századosi rangot, 1999-ben őrnagy, 2004-ben alezredes, 2008-ban ezredes lett. Beosztásai a katonai ordinariátusban. Helyőrségi tábori lelkész Szombathelyen 1997 és 2003 között, majd külföldi szolgálatot végzett 2002 és 2003-ban. Táborosi esperesként ezek után Székesfehérváron szolgált 2003 és 2005 között, majd kiemelt tábori lelkész lett szintén Székesfehérváron 2005 és 2008 között. Általános helynöki tisztben szolgált Budapesten 2007 és 2008 között, majd kiemelt tábori lelkész lett Székesfehérváron 2008-ban. Általános helynökként 2009-től szolgál Budapesten.
Itt van velünk a vonalban Berta Tibor kinevezett tábori püspökatya. Szeretettel köszöntjük és gratulálunk a Vatikáni Rádió hallgatói és szerkesztői nevében ehhez a nagyszerű hírhez, ami a Magyar Helyi Egyházat érte Ferenc pápa által történő kinevezéséhez. Milyen érzések töltötték el a lelkét, amikor megtudták kinevezését?
Nagyon szépen köszönöm a fölkeresést, és köszönöm a rádió hallgatóknak előre is a fohászaikat és az imádságaikat értem, hiszen én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb egy ilyen kinevezésnél, hogy az a valaki, akire úgy gondolnak, hogy egy ordinariátust vezessen, őnek is sok-sok kegyelemre, sok-sok segítségre, sok-sok fohászra van szüksége. Úgyhogy én előre is köszönöm a hallgatóknak. Egy meglehetősen hosszú folyamat volt, hogy egy új tábori püspöke legyen a Magyar Honvédségnek, a Magyar Egyháznak, és most értünk ennek a folyamatnak a végére. Ami az én lelkemben van, az mindenképpen az, hogy visszagondolok arra a 27 esztendőre, amikor elkezdtem ezt a szolgálatot, amikor megalakult a magyarországi katonai ordinariátus, és ott lehettem a kezdeteknél központi szolgálatban, mint az első tábori püspök, Ladocsi Gáspár püspök úrnak a titkára. És bennem az él most, hogy a honvédséget továbbra is ugyanúgy támogassuk a mi lelkipásztorkodásunkkal, a mi nagyon sajátságos lelkipásztorkodásunkkal, ahogy ezt az elmúlt 27 évben tettük. Az én lelkemben egy nagy-nagy hála van az Úristen iránt, és ugyanakkor pedig mindazok iránt, akikkel ezelőtt a 27 esztendő alatt én találkoztam. Akár a tábori püspökökre gondolok, akár a katonalelkész kollégáimra gondolok, a munkatársakra itt a püspökségen, és nem utolsó sorban mindazokra a katonákra, akikkel ezelőtt a majd 3 évtized alatt én találkozhattam, és együtt szolgálhattunk. Mindenkitől azt kérem, hogy aki jó szívvel hallgatja ezt az adást, az arra gondoljon, hogy mi katonalelkészek nagyon különleges és nagyon, nagyon speciális lelkipásztori folyamatban vagyunk valójában velük. Ott vagyunk a kereszteléseiktől egészen a földi életből való eltávozásig, ugyanakkor pedig ott vagyunk a mindennapokban, és talán a szolgálatunknak ez a különlegessége, hogy bennünket nem fölkeresnek a katonák, mint ami talán a hagyományos lelkipásztorkodásban van, hanem mi megyünk oda a katonákhoz. Azért van hála az én szívemben, hogy folytathatjuk azt a munkát, amelyet 1994-től elkezdtünk.
Azt hiszem, hogy akkor a legalkalmasabb embert találták meg erre a posztra, ha szabad ilyet mondani, hiszen Püspök atya szavaiból is az derül ki, hogy az elmúlt 27 év alatt nagyon sok tapasztalatot szerzett a tábori lelkészség terén, katonák között a szolgálatban.
Azt szoktam mondani, hogy amikor ide kerültem 1994-ben, azóta csak tanulok, és nagyon sokat tanultunk. Én azt gondolom, minden katonalelkész kollégám azt tudja mondani, és munkatársam, hogy nagyon sokat tanultunk egymástól a katonákkal. A katonák is minden bizonnyal tanultak tőlünk, és mi is tanultunk nagyon sokat a katonáktól. Azért ez a kettő szervezet bármennyire is sokaknak idegennek tűnik, de aki benne él, egy katona is tudja ezt, és egy katonalelkész is, hogy itt nagyon sok közös dolog van, nagyon sok olyan közös, még azt is merném mondani, hogy az a légkör, amiben dolgozunk, az is nagyon sok hasonlóságot mutat. Nem csak a hierarchiára gondolok, tehát a hierarchius felépítésre, ami akár az egyházban, akár a katonaságban van, hanem az együtt gondolkodásnak egy nagyon sajátságos formája ez. Ahogy én szoktam mondani, a Magyar Honvédség szolgálati szabályzatának az első 15-20 oldala, azt nagyjából úgy lehetne összefoglalni, amiben arról van szó, hogy milyennek kell lenni egy katonának, amit a mi názáreti mesterünk mondott, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Mert valójában, amit ott leírnak ebben a szolgálati szabályzatban, azt lehetetlenség szinte betartani. De ugyanakkor mégis magasra van rakva a mérce. Magasra tette Jézus Krisztus is a mércét nekünk. És ebben a kettőben mi nagyon megegyezünk, hogy van egy nagyon magas elvárás, aminek nagyon-nagyon gyarlóan tudunk néha megfelelni, ugyanakkor mindig arra törekszünk, hogy megpróbáljuk, hogy újra és újra megpróbáljuk, hogy át kell ugranunk ezt a nagyon, nagyon magas mércét. És ebben nagyon sok hasonlóság van a katonaság és a katonalelkészség és az egyház között.
Annyit még hozzátennék, hogy az egyház, ami pluszt ehhez képes tud adni, az nyilván az irgalmassága, a Jóisten megbocsátása, tehát, hogy amikor tévedünk, amikor hibázunk, és földre hullunk, akkor lehajol hozzánk, és fölemel.
Valójában igen, illetve talán úgy is lehetne ezt megfogalmazni, hogy az újrakezdésnek mindig a lehetősége, hiszen a megbocsátásban és az irgalmasságban pont ez van benne. Minden nagybőjtünk, ahogy most így elkezdődött, erről szól, hogy újra és újra nekiállni és nekibuzdulni, és ami mögöttünk van, azt elfelejteni valójában, fölállni a gyengeségeinkből nap mint nap. Nem is olyan egyszerű ez, és a katonák tudják a legjobban, hogy mindig dönteni kell, és mindig jól kell dönteni, és hogyha kevésbé jól döntöttünk, akkor még újra lehet korrigálni. A bűnbánatunk és a bűnbocsánatunk is erről szól, tehát az egész irgalom erről szól, vagy ahogy Ferenc pápa a tegnapi homiliájában mondta, hogy újra el kell gondolkoznunk azon, hogy meghajtjuk a fejünket a hamvazáskor, és aztán majd nagy csütörtökön még jobban meghajlunk, mert hogy meg kell mosnunk egymás lábát. Ez a szolgálat valójában, és minden katona nagyon jól tudja, hogy pont ebben a szolgálatban és a bajtársiasságban van benne a lényege a katonaságnak, és én azt hiszem, hogy az egyháznak is.
Nagyon szépen köszönjük Berta Tibor püspök atyának, hogy a rendelkezésünkre állt, és egyből megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival mindazokat az érzéseket, amelyek most a szívében laknak, így a kinevezése nyomán. Ezekkel a mély gondolatokkal, amelyeket most hallgatóinkra bízott, búcsúzunk püspök atyától, és azt kérem a Vatikáni Rádió minden hallgatójától, hogy imádkozzunk együtt azért, hogy szolgálata gyümölcsöző legyen a Magyar Honvédség, a tábori lelkészség, katonai lelkészség számára.
Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok a 90 éves Vatikáni Rádiónak. A Jóisten éltesse a magyar szerkesztőség minden tagját, minden munkatársát, és köszönöm szépen az önök és a hallgatóknak az imádságait is értünk katonalelkészekért és a magyar katonákért is. Isten megáldja magukat.
Köszönjük szépen. Berta Tibor kinevezett tábori püspököt hallották. Próbatétel. Janka Ferenc atya elmélkedését hallják Nagybőjt első vasárnapjára.
A mai evangélium kulcsszava a görög peirázó, aminek két fő jelentése van. Az első a próbára tesz, a második pedig a kísért, megkísért. Amikor a kísértés szót halljuk, ösztönösen valláserkölcsi kontextusba helyezkedünk, és az emberi élet nagy kísértései jutnak eszünkbe. Ezeket szokás életszakaszokhoz is kötni, a fiatalkorhoz a szexualitás, az életközéphez a pénz és a vagyon, az idős korhoz pedig a hatalom kísértését. Márk evangélista Mátétól és Lukácstól eltérően azonban nem részletezi Jézus kísértéseit. Ezért könnyebb is vele kapcsolatban a peirázó szó másik értelmét, a próbatételt megfontolni. Hiszen az emberi lélek mélyéből felfakadó mesék világa is tele van próbatételekkel. A szegény legénynek, a legkisebb királyfinak, az árva leánykának próbák során kell igazolniuk rátermettségüket, mai szóval kompetenciájukat. A próbatétel a kísértéssel ellentétben nem eleve negatív. A benne való helytállás sikerélmény, és legalábbis a mesékben a jutalom sohasem marad el. Milyen is lenne az élet próbatételek nélkül? A néhai Munk Péter milliárdos üzletember egy az életét bemutató műsorban azt mondta, hogy a vagyon a nagy részét nem a gyermekeire, hanem alapítványokra hagyja. Meglepő döntését körültekintő bölcsességgel indokolta. A legjobb iskolákba járattam őket, és megmutattam nekik, hogy jó dolog gazdagnak lenni. De az a tapasztalatom, hogy aki nem küzd meg a saját vagyonáért, azt fokozottan fenyegeti élete értelmetlenségének és ürességének érzése, annak minden drámai következményével együtt. A kihívások életünk velejárói. Az emberi lét első próbatételéről a Teremtés könyve tanít bennünket. Ennek irodalmi műfaja történeti etiológia. Az etiológia olyan okfejtő elbeszélés, ami a jelen helyzetet nem fogalmakkal és tanokkal világítja meg, hanem egy elbeszéléssel. Nem egyedi esetben, hanem az első esetben mutatja be az általánost. Azt beszéli el, ami soha nem volt, és mindig van, amit mindenki tud, és mégsem tud. Olyan lényeglátást közvetít, ami az életben való helytállást segíti. Hősei és antihősei nem történeti alakok, mégis mélységesen történelmiek, hiszen mindenkinek része van bennük. Ádám és Éva próbatételének lényege a jó és a rossz tudása, illetve meghatározása körül forog. Amikor a kísértő azt mondja, hogy tudni fogjátok a jót és a rosszat, akkor a héber Jahda igét használja, aminek jelentése lehet tudni, de meghatározni is. Az ember az ősi próbatételt azért bukta el, mert az Istenbe helyezett bizalom helyett a jó és a rossz meghatározását a maga kezébe vette. Ezzel pedig önmagát űzte ki az Istenre hagyatkozó bizalom édenkertjéből, és indította el a testvérgyilkossággal, özönvízzel és bábeli nyelvzavarral kiteljesedő bűn áradatát. Az Ószövetség másik jelentős próbája Jób sorsában tárul fel. Benne általában az ártatlanul szenvedő igaz embert látjuk. Történetének mélyén azonban egy még mélyebb dráma bontakozik ki. A sátán, akit ellenségként is Isten szolgálatában áll, valójában Istennel mérkőzik. A próba lényege, hogy szereti-e valaki az Istent ingyen is, érdek nélkül is. Ezért engedi meg Isten, hogy igaz szolgálja Jób előbb elveszítse a vagyonát és a családját, majd a testi egészségét is. Érdek nélkül, ingyen is, sőt, az ártatlanul ért szenvedések ellenére is szeretsz-e engem. A sorsát nem értő, de hűséges Jób nem bukik el, és helytállása után még nagyobb áldásban részesül, mint próbatétele előtt. Jób könyvében az ember ingyenes szeretetét könyörtelen próbára tévő sátáni játszma kapcsán Szabó Lőrinc Semmiért egészen című verse juthat eszünkbe. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz, míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku, ha szent is alku, nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Krisztus életének kísértéseket magába foglaló, de azokon messze túlmutató próbatétele, ami itt a pusztában kezdődik, ellentét, fokozás és teljes fordulat. Ellentét, mert az első Ádám bizalmatlanságával és önistenítésével szemben a második Ádám atyába vetett bizalma sohasem rendül meg, és alázatos engedelmessége mint halálig tart. Fokozás, mert a szeretett és érdek nélkül is szeretni képes fiú, teljesen kifosztva és ártatlanul szenvedve, a kereszten még akkor is atya kezébe ajánlja lelkét, amikor Jóbtól eltérően neki még a puszta életét sem kímélik meg. A teljes fordulat pedig Szabó Lőrinc költeményének szerelemmel kecsegtető zsarnokságával ellentétben tárul fel. Krisztus, a vőlegény ugyanis nem a másiktól várja el a teljes önátadás, alázat és áldozat örömét, hanem minden elképzelésünket és várakozásunkat felülmúló módon ő maga ajándékozza nekünk önmagát, hogy a mi örömünk teljes legyen, hogy életünk lehessen és bőségben legyen.
Próbatétel. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Nagybőjt első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.